Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A kormánypártok között ismét feszültség alakult ki, miután Románia gazdasága technikai recesszióba került. A szociáldemokrata párt vezetői a kormányfőt okolják a kialakult helyzetért. A liberális miniszterelnök Ilie Bolozsán szerint azonban nincs ok pánikra. Románia technikai recesszióba kerülése átmeneti helyzet, és az év második felében megteremtődnek a feltételek a gazdasági növekedés megindulásához. A mai naprakészben nem politikai igazságot teszünk, hanem a gazdaság területén maradva járjuk körbe a kérdést. Dr. Nagy Bálint Zsolt, a Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának az oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a felkérést.
Breakingként tálalta mindenki pénteken, hogy technikai recesszióba került az ország. Kezdjük a tankönyvi meghatározással. Mi a technikai recesszió?
Hát nem szeretnék túlságosan sok terminus technicus használni, de egész egyszerűen egy technikai recesszió az két egymást követő negyed évnek a negatív gazdasági növekedése a korábbi trimeszterekhez képest, de ugye azért nevezik technikainak, mert meg kell különböztetni a teljes recessziótól, amelyik ugye arra vonatkozik, hogyha egy teljes év zárul negatív gazdasági növekedéssel.
A helyzetnek a furcsasága, a jelenlegi helyzetnek a furcsasága, hogy van egy halvány gazdasági növekedés 0,6%-os, csak ott van a két egymást követő negyed év, amit ön említett. Ez mennyiben szépíti a helyzetet?
Hát mindenképpen szépíti. Ugye arról beszélhetünk, hogy technikai recesszió ugyan van, de éves teljes recesszió nincs, hanem egy ilyen stagnáláshoz közeli adat, egy 0,6% jött ki. Hogy ez mennyire elég, mennyire nem elég, hát mindenképpen gyengébb, mint mondjuk Lengyelországnak a teljesítménye, vagy akár a déli államok, mint mondjuk Spanyolország, akik most nagyon meglepően jó eredményeket produkálnak, ezeknél rosszabb eredmény, viszont sokkal jobb eredmény, mint mondjuk magyarországi, ahol 0,3% növekedés lett, tehát ugye a fele a miénknek, illetve ugye jobb adat, mint Németországé, amelyik most már másfél éve nem csak technikai recesszióban, hanem teljes recesszióban van. Tehát ugye árnyalni kell a képet, persze a sajtó a szeret fehér-feketén fogalmazni, de ugye itt a kép árnyalt, tehát a technikai recesszió az mindenképpen rossz hír, viszont az, hogy sikerült némi növekedést produkálni a erőteljesen fékező fiskális intézkedések ellenére, az viszont mindenképpen jó hír.
Az, hogy technikai recesszióban van az ország, az a rosszabb helyzet, vagy az, hogy a 0,6%-nál gyengébb a gazdasági növekedés? Itt hozta ön az imént Magyarországnak a példáját, vagy más Európai Uniós országoknak a példáját. Mi a rosszabb? Vagy mondta azt is, igen, hogy mi a sajtóban szeretjük fehéren és feketén látni és láttatni a dolgokat. Most lehet, hogy ez ilyen fehéren-feketén láttatás, de hogy mitől kell inkább megijedni? Bizakodással kell eltöltsön az, hogy hát technikai recesszió van ugyan, de hát 0,6% pontos a gazdasági növekedés.
Hát én úgy szoktam fogalmazni, vagy mostanában többször így fogalmaztam, hogy nagyon, hát egy viszonylag mély gödörben vagyunk, de elkezdtük a kimászást belőle. Még nagyon az elején vagyunk ennek a kimászásnak, de mindenképpen elkezdődött. A mi kutatócsoportunk, a Romanian Economic Monitor úgy fogalmazott, hogy egy tükörszerű pályát fog most bejárni minden jel szerint a román gazdaság. Tehát amilyen ütemekben csökkent a növekedés, az elmúlt években, körülbelül abban az ütemben fog visszaállni, visszaemelkedni, tehát azt jelenti, hogy jövőre sajnos még mindig csak az ideihez, bocsánat, nem jövőre, idénre a tavalyihoz, a 25-höz növekedést jelzünk előre, tehát egy olyan növekedést, ami nem éri el az 1%-ot. És most már a nálunk optimistább különböző bankok és befektetési alapok is revidiálták az előrejelzéseiket, és az 5 helyet most ilyen 0,8-0,9-ről beszélnek előrejelzésként. Röviden úgy fogalmazhatok, hogy ugye fontos, és örülhetünk annak, hogy egyáltalán kimozdultunk a gödör mélyéből, viszont hát óvatos kell legyen ez az optimizmus, hiszen még mindig eléggé mélyen vagyunk.
Hát optimizmusa van a kormányfőnek is, ő azzal menti a helyzetet, hogy a gazdaságnak a helyreállításához, a jólét megteremtéséhez szükség volt azokra az intézkedésekre, amelyek következménye tulajdonképpen a mostani technikai recesszió, és majd ezek után jön a felszálló pálya. Van alapja a politikai optimizmusnak akkor? Tehát itt azt mondtam a bevezetőben, hogy nem politikai igazságokat fogunk keresni, de hogy az, amit mond Ilija Bolozsán kormányfő, akkor az igaz?
A felszálló pálya az, még egyszer mondom, egy kicsit túl hangzatos megnevezés, egy ilyen óvatos és négy kézláb való kimászás van a felszálló pálya helyett, tehát azt egy korrektebb metaforának gondolom a felszállást. És hát persze a politikum és a politika az ugye ezer szállal összefügg a gazdasággal, úgyhogy én úgy fogalmaznék, hogy lehet némi gazdasági optimizmusra okunk, viszont a politikai téren, anélkül, hogy politikai szakértő lennék, ott nem osztom ezt a politikai optimizmust, hiszen látjuk minden nap, hogy ez a koalíció nem hogy a rétegek támogatását meg tudná szerezni, hanem még önmaguk támogatását, ugye a belső koalíció belső kohézióját sem képes megőrizni. Ugye naponta vannak támadások a PSD részéről a kormányfő ellen. Ugye ehhez aztán hozzá az is, hogy ismét jön ez a rotatív rendszer, hogy majd a PNL és miniszterelnököt felváltja egy PSD miniszterelnök, akkor megint elég erőteljes kételyek vannak mindenkiben azzal kapcsolatban, hogy egy szociáldemokrata miniszterelnök is képes-e folytatni megfelelő erővel azokat a fiskális intézkedéseket, vagy egyáltalán megtartani azokat a fiskális reformeket Bolozsán olyan nagyon nehezen életbe léptetett.
Térünk vissza a technikai recesszióra. Abban van az ország. Ennek milyen hatásai vannak az egyes rétegekre, és hát kezdjük a lakossággal, majd térjünk ki a cégekre, illetve a pénzügyi szektorra is.
Én inkább azt mondanám, hogy az ok-okozati összefüggés az fordított. A lakossági fogyasztás visszaesése, a cégek hitelezésének a visszaesése, a magánszektor beruházásainak az elmaradása, az IT-szektor gyengélkedése, ezek azok a folyamatok, amelyeknek gyakorlatilag a mércéje a technikai recesszió. Tehát a technikai recesszió okozza ezeket, hanem ezek a folyamatok jelent, ők maguk a technikai recesszió, tehát ezek, amiket felsoroltam. Úgyhogy ezek mindenképpen negatív folyamatok, és nem örülhetünk nekik. Viszont vannak pozitív folyamatok is, ugye az Európai Uniós alapok azok bőven rendelkezésre állnak, az idei évre körülbelül 10 milliárd euró nagyságrendben, ezt a kormány még megfejeli további 10 milliárddal, tehát vannak bizakodásra okot adó folyamatok. Itt még két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy ugye a kormánynak most bevallottan is az a célja, hogy egy fogyasztásból táplálkozó növekedés helyett lassan álljon át a gazdaság egy beruházások és befektetések által vezérelt növekedési pályára. Illetve, hogyha nem lesz szükség újabb, minden jel szerint nem lesz szükség újabb adóemelésekre, akkor ezek a tavalyi adóemeléseknek a fék hatása az idén már nem lesz. Tehát abba is szakodhatunk, hogy az embereknek egy kicsit a fogyasztási kedve helyre áll.
Ha a recesszió szót halljuk, akkor azt a munkanélküliséggel társítjuk, a reálbéreknek a csökkenésével és a pénzügyi nehézségekkel. Ezek a technikai recesszió esetében is mind ott lesznek, ott vannak?
Igen, hát azt kell, hogy mondani, hogy a technikai recesszió és a teljes éves recesszió közötti különbség az nem minőségi, hanem mennyiségi. Tehát ezek tulajdonképpen ugyanannak a jelenségnek különböző fokozatai. Tehát olyan, mintha azt mondanám, hogy a gazdaságnak 38 fokos aláza, vagy 39 fokos aláza, vagy mondjuk 40 fokos aláza. Tehát természetesen ezek a negatív jelenségek kísérik a technikai recessziót is, csak nem olyan nem annyira kártékony mértékben, mint egy teljes recesszió esetén. De hát ugye látjuk ezeket a jelenségeket, ugye a reálbérek, tehát ugye a reálbéreknek a csökkenése ugyanazzal a pénzösszeggel ugye kevesebb terméket és szolgáltatást tudunk megvásárolni. Munkanélküliség is kezd növekedni, ugye említettem az IT-szektort, ott jelentős elbocsátások vannak, és valószínűleg még lesznek. Persze ott más okok is vannak, olyanok is, mint ugye a mesterséges intelligencia előretörése is, és a többi, de látjuk sok szektorban a megtorpanást, ez mindenképpen így van.
A cégek esetében az elkövetkező időszakban ugyanarra kell számítani, mint ami korábban volt. Ez most azért is kérdés, mert van a kormánynak egy gazdaságélénkítő programja. Hát úgy van ez, hogy még a beszélgetésünk időpontjában ezt még nem szavazta meg a kormány, a pénzügyminisztérium kidolgozta ezt a tervezetet, de hogy most ott tartunk, hogy a kereskedelem volumene az csökkenő pályán van, a beruházások azok szintén visszaestek. A technikai recesszió következményeként ez az elkövetkezendő időszakban is ki fog tartani?
Mindenképpen egy stagnáláshoz közeli időszakban voltunk, és abban is maradunk. Tehát ez egy lassú átállása a gazdaságnak, és egy lassú kilátás, ami elkezdődött. Tehát nem lehet nagyon nagy csodákra várni. De persze az állami beruházások, vagy az autópálya építések azok nagyon jó ütemben haladtak tavaly is, és valószínűleg ebben az évben is ezt az ütemet tartani lehet, úgyhogy az áruházások részben átvehetik a magánszféra beruházásainak a csését. Ugye itt az uniós forrásokra megint visszautalok. Azon kívül kicsit nagy probléma, amiről eddig még nem tettünk említést, az az infláció, hiszen ugye Európai Uniós szinten legmagasabb inflációnk van, és ez a magas infláció ugye ez nagyon erősen leértékeli a jövedelmeket. Ugye azokban a szektorokban is, ahol nincsen elbocsátás, nem nagyon beszélhetünk béremelkedésről, legfeljebb csak nominális értékben, de az inflációt nem elérő szinten. Tehát ugye az infláció az olyan, mint egy rosda, amely jövedelmünket, a vasat emészti fel, és hát ilyen értelemben ugye nyomás alatt vannak a háztartásoknak a pénzügyei.
Említette korábban ön, említett más Európai Uniós országokat, Lengyelország, Csehország, Magyarország. Itt nagyon sokat javult az inflációs helyzet, de az eurozónában is úgy általában gyakorlatilag az inflációs probléma az megoldódott, tehát sikerült elérni a 2%-os célt. Itt nálunk Romániában rekedt meg az inflációnak a lassulása. Van remény arra, hogy ez gyorsuljon?
Hát mindenképpen van, tehát az infláció terén is azt mondhatom, hogy ugyanaz a kép rajzolódik ki, hogy a rosszabb ponton már túl vagyunk, tehát hogy az amerikaiak szokták mondani, hogy a legsötétebb éjszaka az pont a hajnalhasadás előtt van, és az inflációs csúcson túl vagyunk, viszont ez nagyon ez az infláció. Ugye főleg a fiskális intézkedések, az adó emelések miatt ennyire ragadós, és ezért vagyunk úgymond Európa bajnokok az infláció terén. Ugye, hogyha valóban sikerül az, vagy sikerülne úgy további költségvetési tételeket, hogy közben ne emeljünk adókat, akkor az infláció is bátrabban elindulhat lefele. Tehát ez nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy ugye ez a fiskális fegyelem, ez nem egy ilyen dolog, hogy odavágunk a karddal, és akkor átvágtuk a gordiuszi csomót. Nem. Ez inkább olyan, mint egy tartós kórházi kezelés, vagy mint egy antidepresszáns, amelyet nagyon sok ideig kell venni ahhoz, hogy igazán elkezdje kifejteni a hatását.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Bábesbújai Tudományegyetem gazdálkodás tudományi karának az oktatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy pénteken az Országos Statisztikai Intézet adatsorából nyilvánvalóvá vált, hogy Románia gazdasága a technikai recesszióba került. Beszéltünk itt Ilie Bolozsán kormányfőnek az optimista nyilatkozatáról. Ő azt mondta, hogy a technikai recesszióról, hogy ez a szilárdabb és versenyképesebb gazdaság felépítésének az elkerülhetetlen költsége. A mostani politikai klíma az ön meglátása szerint kedvez az Ilie Bolozsán küldetésének?
Nem kedvez. A politikai klímánk az messze nem elég érett ahhoz, hogy egy komoly, racionális, felelős, felnőtt intézkedéscsomagot és reformot véghez lehessen vinni. De én egy kicsit tovább mondanám, hogy az egész társadalom nem elég felnőtt. Tehát ezt látjuk rendkívül sok jelenségben, hogy a társadalmunk, a gazdaságunk ilyen, úgy fogalmaznék, hogy juvenil, tehát hogy egy kicsit junior, egy kicsit gyerekes, tehát ugye túlságosan érzelem által vezérelt. Ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag a közel 10 éve egyik politikai instabilitási időszakból megy át a másik politikai instabilitási időszakba, és ezért nem tudott eddig sem tartós reformokat végrehajtani. Tehát persze ennek az előnye az, hogy ez egy erős demokrácia, tehát hogy ugye nem alakulnak ki nagyon erős hatalmi gócpontok, hanem ezek állandóan váltakoznak. Viszont ez egy ilyen nagyon kócos, rendetlen demokrácia és piacgazdaság, amink van. Persze is van, hiszen ugye ha azt mondjuk, hogy egy szervezet vagy egy rendszer nagyon fiatal, akkor abban nagy növekedési potenciál is van. Csak ugye ahhoz, hogy ezt ki lehetten aknázni, anélkül, hogy túl nagy árat fizetnénk a költségvetítés és a külkereskedelmi mérleg stabilitása oldalán, ahhoz egy kicsit meg kellene komolyodni. De látjuk, hogy a lakosság is, tehát ugye például ezek a helyi adóknak a megemelése, ugye milyen protest hullámot okozott, elsősorban Székelyföldön és más helyeken, de hát ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mondjuk egy Kolozsvár szinten milyen nevetségesen kicsi helyi adókat fizettek az emberek, a borzasztóan drága is, ugye az értékét akár megháromszorozott ingatlanok nyomán fizették gyakorlatilag a régi adókat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát ez teljesen is intézkedés volt, ugye a helyi adóknak a megemelése.
Ezt az érettséget, ezt a külföldi pénzintézetek, a hitelminősítők is elvárják a hazai társadalomtól, illetve a hazai politikumtól, vagy az érettség ez kizárólag csak a mi hasznunkra lenne?
Hát nem, mind a kettő, tehát egyrészt hasznunkra is lenne. A hitelminősítő intézetek is elvárják, bár én szoktam hangsúlyozni azt, hogy nem kell a hitelminősítő intézeteket egy ilyen szuper racionális és jóindulatú osztályfőnöknek kezelni, amelyik ad nekünk különböző jegyeket, hiszen ezek a hitelminősítők is válkat követtek el, például a 2008-2009-es válságkor, amikor az egyértelműen nagyon kockázatos értékpapírokat is szinte kockázatmentesnek ítélték meg. Tehát azért módján kell kezelni ezeket a hitelintézeti minősítőket is. De hogy térjünk vissza a konkrétumokhoz, ugye most a Fitch, tehát legutóbb a Fitch hitelminősítő és államadósság minősítő szerv adott egy, megtartotta gyakorlatilag Románia hitelbesorolását ebbe a BBB minusúriába, ugye amiben az a jó, hogy ez még befektetésre ajánlott kategória, viszont a rossz az, hogy sokan azt várták, hogy esetleg javuljon a minőségben, a költségvetési hiányt elég szépen sikerült lefaragni, de ellenére látszik, hogy a hitelminősítőt nem csak ez érdekli, az abszolút számok, hogy mennyivel jött le a költségvetési hiány, hanem az is, hogy ez valószínűleg mennyire tartható, és hogy mi ennek a politikai stabilitási garanciája. És ezeket a garanciákat úgy tűnik, hogy a hitelminősítők továbbra sem látják.
Igen, hát az ön által említett Fitch Ratings pénteken azt írta a Romániát érintő közleményében, hogy a gyenge növekedés, a végrehajtási nehézségek, a fiskális fáradtság és a kormánykoalíción belüli feszültségek azok, amelyek veszélyeztetik a középtávú költségvetési konszolidációt, és hát hasonlót fogalmazott meg Alexandru Nazare pénzügyminiszter is. Ő azt mondta, hogy Románia számára nem az átmeneti technikai recesszió jelent valódi kockázatot, hanem a fiskális globális kiigazítási folyamatnak a visszafordulása. Most fordítsuk ezt le egy picit köznyelvre.
Igen, hát úgy szoktuk mondani, hogy a közgazdaságtan, illetve már így fogalmaztak a 19. században is a nagy klasszikus közgazdászok, hogy a közgazdaságtan az egy komor tudomány, hiszen mindig arról van szó benne, hogy és nem csak komor tudomány, hanem egy komor realitás. Mert mindig arról van szó benne, hogy szűkös erőforrásokat kell lehetőleg méltányosan és hatékonyan elosztani különböző szereplők között, és ennek általában az az ára, hogy ha bizonyos célt egyre jobban tudunk teljesíteni, akkor annak az az ára, hogy valamilyen más célt pedig egyre rosszabbul teljesítünk. Tehát ezt nevezzük úgy, hogy átváltási folyamat. És jelenleg pont ez zajlik, ugye a költségvetési egyensúly, vagy egy kicsit tágabban fogalmazva a gazdasági, a makrogazdasági egyensúly és a növekedés között válasszunk, hogy melyik most a fontosabb. Feláldozzuk a növekedést az egyensúly javára, vagy fordítva feláldozzuk az egyensúlyt a növekedés javára. És most ugye minden jel szerint, és nagyjából a közgazdászok többsége is egyetért ezzel, hogy a költségvetési egyensúly, illetve általában a gazdasági egyensúly fenntartása az, és helyrehozása az most fontosabb cél, mint a gazdasági növekedés. Még egy dolgot hozzátennék, amit nem említettem eddig, hogy a fiskális politikák nem csak a költségvetési egyensúly helyrehozásához kellenek, hanem a külgazdasági egyensúly, a külkereskedelmi egyensúly helyrehozásához is, hiszen amikor a belső kereslet befékeződik, mint ahogy ez most történt, akkor az importok is befékeződnek, az exportok viszonylag konstans szinten maradnak, és akkor ennek nyilván az az eredménye, hogy a kettő közti különbözet javul. Tehát ugye közelebb lesznek összértékben az exportjaink az importjainkhoz.
Mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, amikor már éreztetik magukat az intézkedéseknek a hatásai, és a költségvetési hiányszámok kedvező irányt vesznek, amennyiben minden az elképzelések szerint, vagy a tervezett forgatókönyv szerint haladhat. Tehát itt visszatérünk ismét a technikai recesszióra, hogy mikor érezhetjük a saját bőrünkön is azt, hogy az ország kilábalt ebből.
Hát a költségvetési számok azok már kedvező irányt vettek, hiszen ugye a várt 8,5%-os hiány helyett sikerült 7,7%-os hiányt elérni. Bár ezt néhányan vitatják, hogy itt azért lehettek trükkök is a számolásban, azért, hogy ez az úgymond váratlanul jó eredmény megszülessen. Viszont ugye, ahogy mondtuk, ennek az ára a növekedés visszaesésében van, és ugye az, amit az emberek inkább éreznek, az a növekedésnek a visszaesése. Tehát ugye önmagában az, hogy javult egy kicsit a költségvetési hiány, azt nagyon nehéz lefordítani a hétköznapi nyelvre, nehéz elmagyarázni egy hétköznapi embernek, hogy ez az ő napi kenyérvásárlását, vagy a nyaralási terveit ez miért érinti pozitívan. Ő sokkal inkább azt érzi, hogy a gazdasági lassulás, ha nem is ugye teljes recesszió, hanem csak technikai recesszió, ugye ez az, amit ő fájdalmasan érez, úgymond a bőrén, és hát ahhoz, hogy ugye a növekedés érezhető hatásokat produkáljon a háztartások és a cégek szintjén, hát mi is, de a különböző befektetési bankok és kereskedelmi bankok is úgy látják, hogy egy másfél-két évre szükség 5% körüli növekedés az csak 2027-re várható, vagy akár 2%-ot meghaladó növekedés. Körülbelül akkor mondhatjuk azt, hogy igen, érezhető lesz lakossági szinten is a javulás. Addig, ha akarunk javulást látni, nézzük az autópályákat, nézzük a nagy állami beruházásokat, sikerül-e a nagy regionális kórházakat megépíteni, ugye Kolozsváron, Krajován, Jasban, tehát ha javulást akarunk látni, akkor meg kell nézzük, hogy az uniós alapokból jövő 10 milliárd euró mire megy el, ennek vannak-e kézzelfogható eredményei. De persze még egyszer mondom, mindez csak áttételesen hat mondjuk egy hétköznapi háztartásnak a mindennapjaira.
Hétköznapi háztartás mindennapjai az államadósság sem érinti, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy az államadósság az minket nem érint. Ennek a nagyon gyors növekedése az az idei évnek mekkora problémája lesz?
Hát az államadósság növekedése az eddig is problémás volt. Most önmagában a szintje az államadósságnak az nem olyan borzasztó rossz, ez a 60%. Például Magyarországnak sokkal rosszabb ez a mutatója.
Jó, de átvehetjük a klasszikus példa, az ugye Japán, ahol 200% fölött van, de mégsem hasonlíthatjuk magunkat Japánhoz.
Nem, de azért, elsősorban azért nem, mert Japánban, ha figyelembe vesszük az államnak a külföldi befektetéseit, akkor ez az államadósság nettósodik. Tehát magyarán van egy 200%-os adósság, de van egy 150%-os követelése is a külfölddel szemben. Tehát Japán nem jó példa ilyen szempontból. De persze nagyon sok helyen van nagyobb nettó külföldi adósság, mint Romániában. Tehát az abszolút érték az nem annyira aggodalmat keltő, viszont a növekedési ütem gyorsult nagyon fel az elmúlt években. És ez az, ami aggasztó, és ezért nagyon fontosak az adópolitikai és a fiskális, a költségvetési intézkedések, hogy ezt a növekvő ütemű spirált állítsuk le, vagy legalábbis hozzuk át csökkenő üteművé. Tehát nem növekedő ütemben nőjön az államháztartási, de vagyis a külső adósság, hanem csökkenő ütemben. Az már nagyon nagy eredmény lenne, ha sikerülne ezt elérni.
Zárásként, amennyiben a politikum nem tud megegyezni abban, most ugye azt látjuk, hogy nem a nemzetgazdaság helyreállítása fölött munkálkodnak, hanem sokkal inkább az egymásnak feszülést és az önös érdekek érvényesítése az, ami a reflektorfényben van. Amennyiben nem sikerül a nemzetgazdaságot helyreállítani, kinek a sorsára juthatunk? Görögország?
Hát igen, a külső adósság és a költségvetési hiány tekintetében, hogyha nem sikerül a reformokat tovább életben tartani, akkor valóban a lehetséges pályák között ott van egyfajta legrosszabb forgatókönyvként, worst case szenárióként, ott van ugye, ott lebeg ez a görögországi forgatókönyv, de erre én azt mondanám, hogy ez talán a legpesszimistább és forgatókönyv, és nem tartom nagyon valószínűnek, hogy oda jutnánk, mint Görögország egy 10-15 évvel ezelőtt. Mindamellett itt is fokozatok vannak, tehát ugye nem csak Görögország volt válságos helyzetben 10 éve, hanem általánosan a dél-európai országok, amikor ilyen csúnya néven pigsnek nevezték őket, vagyis ugye disznóknak, de ez a rövidítésükből jött, hogy Portugália, Olaszország, ugye Portugal, Italy, Greece, Görögország és az ESA Spain, és ugye hát mi történt ezekben az országokban? Hát valóban volt egy nagyon nagy lassulás és egy stagnálás, viszont az elmúlt néhány évben csodálatosan helyre lendültek. Tehát itt is azt akarom mondani, hogy vannak, és a görög államcsőd, vagy mondjuk vehetünk egy még rosszabb példát, az argentin államcsőd, ez legrosszabb forgatókönyvek. Akkor is, hogyha a reformok elbuknak, akkor is valószínűbbnek tartom azt, hogy egy ilyen olasz, spanyol minta szerint egy ilyen elhúzódó stagnálás következik be. Hát annak is egyszer vége lesz, ugye, ezt látjuk, és jobb szelek fognak fújni.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Dr. Nagy Bálint Zsolt, a Bábesbolyai Tudományegyetem gazdálkodástudományi karának az oktatója volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.